Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők, szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged 10. szemeszterének 5. előadásán, itt a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. A Szentgyörgyi Albert emlékév keretében megrendezett Szabad Egyetem Szeged előadássorozat 10. szemeszterében 12 alkalommal találkozhatnak a Szegedi Tudományegyetem tudósaival. Az előadásokon készült felvételt a Városi Televízió Szeged műsorában és a Szabad Egyetem Szeged honlapon tekinthetik meg. Rövid összefoglalót olvashatnak a Szegedi Tudományegyetem honlapján. Az előadás sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Önök itt az előadás után, vagy a Szabad Egyetem Szeged honlapján a www.u-szeged.hu/szabadegyetem oldalon tehetnek fel kérdéseket. Mai előadónk Homoki Nagy Mária 1959-ben született Szentesen. Középiskolai tanulmányait a Szentesi Horváth Mihály Gimnáziumban végezte. Egyetemi tanulmányait a JATE Állam és Jogtudományi Karán 1983-ban summa cum laude minősítéssel zárta. Érdeklődése kezdetektől fogva az egyes jogintézmények, azon belül is elsődlegesen a magánjogi jogintézmények történeti hátterének feltárására irányult. Az egyes megyei levéltárakban végzett kutatásai lehetővé tették, hogy részben az úri székek, részben pedig a nemesi vármegyék törvényszékeinek a bírói gyakorlatát elemezze. Ezt egészítette ki azokkal a kutatásokkal, amelyek a 18.-19. század jobbágyparasztsága társadalmi-gazdasági helyzetének feltárására, a jobbágyság körében élt szokásjogi normák elemzésére irányultak. Az utóbbi években kutatásaival a magyar magánjogi kodifikáció történetének feltárása felé fordult. Ennek keretében az osztrák és német jogrendszer és jogtudomány magyarországi hatásait is elemzi. Kutatási eredményeit hazai és nemzetközi konferenciákon ismertette. Tudományos munkája során elért eredményeit szinte kizárólag a levéltári források feltárásával, azok közlésével érte el. Felkérem Homoki Nagy Mária professzorasszonyt, tartsa meg előadását.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket, elnézésüket kérem, de az október elejé hideg napok kicsit megviselték a hangomat, de igyekszem ettől függetlenül úgy beszélni, hogy Önök számára ez érthető legyen. Az előadásom címéből láthatják, hogy Szentgyörgyi Albert életétől egy kicsit eltérően, de mégis életének egy nagyon meghatározó eleméhez kapcsolódva jogi, elsődlegesen annak jogtörténeti hátterét szeretném Önökkel ismertetni. A szerzői és a szabadalmi jog, valamint az elsőség és az etika a tudományban tulajdonképpen egy modern tudományterület, modern jogintézmény, amely az úgynevezett szellemi alkotások jogával van összefüggésben. Ma hívjuk szellemi alkotásoknak, amely több jogintézményt foglal magába, alapvetően a szerzői jogot, a tudomány területén a találmányok jogát, a szabadalmi jogot és a védjegyjogot. Gyakorlatilag, amikor kialakul történetileg a szellemi alkotásoknak a jogintézménye, az azt eredményezte, hogy napjainkra az ember egyéni és csak rá jellemző szellemi termékét, munkáját a jog valamilyen formában védelemben részesíti. Hogy kapcsolódik ez Szentgyörgyi Alberthez? Előadásom középpontjában tulajdonképpen három embernek a vitája áll. Szentgyörgyi Alberti, a magyar származású amerikai ösztöndíjasáé, Sviberlié, valamint a Pittsburghi Egyetem professzoráé, Kingé. Mi áll a vita hátterében? A 20. század elején párhuzamosan egymással többen vitaminkutatásokkal foglalkoztak. Hangsúlyozom, hogy párhuzamosan és többen. A tudomány világában felértékelődött a vitaminoknak a szerepe, ebből tulajdonképpen kezdetben Szentgyörgyi Albert kimaradt. Mindaddig, amíg meg nem érkezett hozzá az ösztöndíjasa. Neki adott egy kémcsövet, benne kristályokat, és azt mondta, hogy ez az a bizonyos hexuronsav, nézzük meg, mit lehet vele kezdeni. Így indult az a folyamat, amely végén megállapították, hogy az a bizonyos hexuronsav, amit önök ma már aszkorbinsavként ismernek, azonos a C-vitaminnal. Gyakorlatilag King professzor ugyanúgy ezt a folyamatot próbálta vizsgálni, csak időben elcsúszott. Az egész folyamat körülbelül 1931 és 32 tavaszán zajlik. 31 végén, és ez a vita. 31 végén Szentgyörgyi Albert előtt megjelenik Szwieberli, és azt mondja, bizonyított, hogy a hexuronsav, az a kristály, amit ön adott nekem, az azonos a C-vitaminnal. Szentgyörgyi óvatos. Azt mondja, végez még egy kísérletet. Megcsinálják, és gyakorlatilag a kísérletek igazolják az állítást. Igen ám, de Szwieberli Szentgyörgyi elé áll, és azt mondja, King professzor tanítványa vagyok. Ő is a C-vitamint kutatja. Mi is azt kutatjuk. Itt Szegeden megállapítottuk, hogy tudjuk, hogy mi a C-vitamin. Mit tegyek? És ekkor hangzik el a professzor úr szájából ez a bizonyos kifejezés, hogyha az én tanítványom lennél, és nekem nem mondanád meg, hogy egy másik professzornál milyen eredményt értetek el, akkor komisz fickó lennél. Állítólag a professzor úrnak ez volt a legcsúnyább kifejezés, amit elhagyta a száját, ha valakire haragudott. Ennek lesz köszönhető, hogy az ösztöndíjas levelet ír 1932. márciusában King professzor úrnak, és abban leírja, hogy a hexuronsav, az aszkorbinsav, az azonos a C-vitaminnal. 32. március 15-én, ezt egy későbbi iratokból derül ki, az ösztöndíjas levelet kap Pittsburghből, amiben még azt állítja az amerikai professzor, hogy nem tudja, hogy mi az a C-vitamin. Nem tart még ott a kísérletekkel, de nagyon örül annak, amit Szegeden meg elértek eredményt. És rá pár napra, 1932. április 1-én a Science-ben megjelenteti azt a cikket, hogy ő felfedezte a C-vitamint. Ezt a bejelentést néhány nappal később a New York Times is közli. Amikor ennek a híre Szegedre érkezik, akkor Szentgyörgyi professzor először nem érti, és utána azt mondja, hogy ez tudományos plágium, de azt is mondhatnánk, hogy lopás. Ez a vita középpontja. Miért? A 20. század első harmadára a jogtudományban kialakul a szerzői jog védelme, kialakul az az elmélet, hogy a szerzői jog körébe megtestesülő emberi gondolatok, azok jogi védelemben részesülnek azért, mert az az ember saját tulajdona. Ha pedig a tulajdona, akkor azt a jog a maga intézményeivel védeni tudja, tehát Ha valaki egyszer valamit letesz az asztalra, mind szellemi termékét, azt mindenki mással szemben a jog megpróbálja védeni. A tudomány területén, különösen a természettudomány területén, azonban pontosan a 20. század első harmadára kialakul egy másik nagyon lényeges szabály, hiszen nem véletlen, hogy párhuzamos kutatások folynak. A gondolatokat nem lehet megakadályozni. Másnak is eszébe juthat ugyanaz a tudományos eredmény. Akkor kinek a tudományos eredményét fogja tudni a jog megvédeni? Azért, aki először publikálja, először hozza nyilvánosságra. Ezért lényeges, hogy 32. márciusában, amikor a levél elmegy Kingnek, King professzornak, még úgy tudjuk, hogy Szentgyörgyiék nem hozzák nyilvánosságra az eredményeket. Április 1-én viszont a Science-ben megjelenik az eredmény. Első pillanatban azt lehet mondani, King professzoré az elsőség, őt illeti a jogi védelem. A kérdés az, hogy igaz-e, de hogy jutunk el a 20. század első harmadára, hogy egyáltalán ez a jogi konstrukció, hogy valakinek a szellemi alkotása jogi védelemben részesülhessen, az ténylegesen megvalósuljon, és egyáltalán mit jelent az, hogy tudományos plágium? Nézzék meg ezt a képet, tisztelt hölgyeim és uraim! Itt van egy gondolkodó ember, gondolhat rímekben, gondolhat zenei művekben, dallamokat hallhat, vagy éppen azon töpreng, hogy bizonyos anyagnak, vegyi anyagnak mi a szerkezeti képlete. De ezért csak a gondolataink. Hogy lehet ezt tulajdonként megfogalmazni? Mi az, ami megfogad? A jog nem tudja a szellemet megfogalmazni. Amikor elkezdünk dúdolni egy dallamot, hát most lehet, hogy éppen tudjuk, hogy ez a himnusznak a dallama, de nem biztos. Lehet, hogy elkezdünk rímekben beszélni. Manapság nagyon divat, amikor a rappelve beszélnek, az annak az embernek az egyedi megszólalási formája. De hogy lesz ebből olyan jogintézmény, olyan alkotás, hogy a jog ezt védeni tudja? Mi ebben a probléma? A jog, amely ugye a római jog és az abból kifejlődött kánonjogon alapszik, természetesen ismeri a tulajdon fogalmát. A tulajdon egy tulajdonképpen abszolút jog, ami jogi hatalom egy vagyontárgy felett, ami rendkívül könnyű megérteni, mert önök kezébe vannak táskák, füzetek, ceruza, toll, azaz önök tulajdona. Mert birtokolják, használják, és még rendelkezhetnek is vele, mert ha éppen a szomszédjuknak nincs tolluk, és le akarja jegyezni, amit hall, akkor egyszerűen átadja. Megteheti? Minden további nélkül. Mit nem lehet tenni? A másiknak a táskáját úgy elvenni, hogy ne engedje meg. A másik füzetét úgy elvenni, és a táskába rakni, hazavinni, hogy az a másik ne járuljon hozzá. A jog a fizikai tárgyat, a materiális tárgyat, azt védelemben tudja részesíteni. Hogy lesz a szellemi gondolatokból, alkotásokból védelem? Ha a magyar jogfejlődést vizsgáljuk, akkor tulajdonképpen 1861-ben készül el az a bizonyos ideiglenes törvénykezési szabályok, amely a joggal foglalkozók számára is tulajdonképpen egy kicsit érthetetlen módon, de csak egy kicsit, egyszer csak megjeleníti a magyar jogrendszerben, hogy végre kijelentetik, miszerint az ész szüleményei, a gondolatok, tulajdont képeznek olyan tulajdont, amit a jog védeni fog. Na most miért érdekes ez a törvényi hely, mondjuk így az egyszerűség kedvéért? Mert 1861 előtt gyakorlatilag a magyar jogrendszerben nincs egységes polgári törvénykönyv. Szokásjogi szabályok vannak. A szokásjogi szabály nem tudja megemészteni azt a nem létező jogi konstrukciót, hogy az ember gondolatait jogi védelemben részesítheti. De akkor az ideiglenes törvénykezési szabályok, ami ténylegesen egy magyar olyan kompilációs munka, amely a rendi magánjogot, a 1848. évi törvényeket, illetőleg némi osztrák jogot megpróbál egységes szerkezetbe foglalni, akkor honnan veszi? Mi az a háttér, ahogy jogilag megpróbálja szabályozni a tulajdont és annak a védelmi formáját? Menjünk vissza a régebbi időkre. Miért gond mindaz a probléma a jogásznak? Miért gond, hogy a szerzői jogot egyáltalán meg kéne konstruálni, meg kéne alkotni? Régen nem voltak művek, szerzői művek, amit védeni kellene? Hát elég régóta, az ókortól kezdve ismerünk szellemi termékeket. Egyrészt nem biztos, hogy ismerjük a szerzői. Az nem volt fontos mindig, hogy a szerző odaírja a nevét. Másrészt nem terjedt. Hát mert másolták. A kódex másolók a szerzetes rendekben nagyon nehéz, aprólékos munkával gyakorlatilag áthagyományozták a korábbi évszázadok szellemi termékeit az utókorra és napjainkra. De ezek a kódexek, aki másol a kódexben, azt nem mondja, hogy ezt én írtam. És nem írja oda, hogy az iniciálét ő rajzolja. A másoló az titokban marad. Azt tudjuk, hogy melyik szerzetes rendekben voltak a legszebb és leghűségesebb másolók. Az fönnmaradt. De hogy pontosan melyik kódexet kiírta, ki másolt, azt nem tudjuk. Ráadásul a kódexek többféle szellemi terméket örökítettek meg. Utalni szeretnék a korvinákra. A korvina az azért kapja a nevét, mert a megrendelőjének a nevét örökítjük meg. Hunyadi Mátyás a megrendelő. De nem az ő szellemi terméke, hanem sok mindenki másé. Csak éppen a szerzetesek lemásolják, és egységesen készül el a magyar király számára. A nagy váltás az a nyomtatás feltalálása. Miért? Abban a pillanatban, amikor a nyomtatás feltaláló, Gutenberg feltalálja a nyomtatást, a nyomdagépet, beláthatatlan fejlődés indul el, hogy egy meghatározott könyv, egy kotta, egy vers, egy festmény, hány példányba fog megjelenni a nagyvilágban? És ki mondja meg, hogy kikhez fog eljutni másnak a gondolata? Tulajdonképpen miközben örülünk a nyomda feltalálásának, hiszen a szerző, az alkotó, az rettentően örül, hiszen hány ember fogja az ő gondolatait megismerni? Hány ember fogja az ő tudományos eredményeit megismerni? Lehet kontrollálni? Hát hogy ne lehetne? Amikor feltalálják a nyomdát, az uralkodók abban a pillanatban felismerik ennek a veszélyét. Miért? Ha nyomdagép van, akkor sok helyre lehet közvetíteni, hogy az uralkodó politikájával valaki szembefordul? Pillanatokon belül gyakorlatilag az uralkodóval lehet szembefordulni. Nyomtatásba fognak megjelenni a röplapok, hogy te egy abszolút uralkodó van, és nem tetszik, amit csinálsz. Mit fognak csinálni az uralkodók? Rendkívül egyszerű. Azt mondják, nyomdagép egyébként is költséges, a nyomtatás költséges, mindenkinek nem lehet nyomdagépe, akkor leszűkítjük, hogy kinek legyen nyomdagépe. És azt mondja az uralkodó, hogy privilégiumot adok annak, akinek én, az uralkodó megengedem, hogy nyomdája legyen. Miért? Mert akkor én az uralkodó ellenőrizni tudom, hogy ő milyen szellemi termékeket nyomtat, és hány példányba. És mi jön még ehhez? Megjelenik a cenzúra. Mi a cenzúra? A gondolatoknak előzetes kontrollálása. Azaz, amikor első Mária Angliában, a 16. században a úgynevezett londoni nyomdász cének, most egyszerűbben mondom a nevüket, megadja a nyomda tartásnak a privilégiumát, őket ruházza fel az úgynevezett király cenzora címmel. Figyelnek, hogy milyen logikus az uralkodó szempontjából? Neked adom meg a nyomdatartás jogát, neked adom meg, hogy mindent megjelentethetsz, de te vagy a cenzor. Ha olyan jelenik meg, ami engem sért, akkor visszavonom a privilégiumodat. És innentől kezdve tulajdonképpen egész Európában, Franciaországban, a német tartományokban, itáliai területeken mindenütt kizárólag a királyok által megadott privilégiummal rendelkezők létesíthettek nyomdát, vagy általános értelemben, azaz minden típusú szellemi terméket kinyomtathattak megfelelő cenzorálással, vagy, mint például a Magyar Nagyszombati Egyetem, csak egy meghatározott könyv nyomtatására kapott engedélyt, a Nagyszombati Egyetem a híres magyar törvénytárnak a Corpus Juris Hungarici nyomtatására kapta meg az engedélyt. Semmi másra, arra viszont igen. Gyakorlatilag van nyomda, terjedhetnek a gondolatok, hát csak éppen korlátok közé szorítja maga az uralkodó. De nem csak az uralkodó, hanem adott esetben a gondolatok megakadályozását sajnos a könyvvégetések is lehetővé tették, hiszen nem mindenkinek tetszettek, hogy valamilyen új gondolatok megjelennek a könyvekben. Mi a legegyszerűbb módja megszüntetni? Megszüntetem magát a könyvet. Igen ám, de a gondolat ettől nem szűnik meg. Tehát a könyvvégetés egy nagyon érdekes aspektusa a szerzői jog fejlődésének, ugyanis gyakorlatilag a könyv, a könyvben megjelenő gondolat az akkor fog tudni védelmet kapni, ha valamilyen formában láthatóvá, megfoghatóvá válik. Ott a könyv, abban van a gondolat. A kérdés, hogy a jog mit fog védeni? Magát a könyvet, és akkor esetleg el lehet égetni. Ez is büntetendő, hiszen ha valakinek a könyvtárát szándékosan tönkreteszem, akkor megbüntetem. Az elégett könyvek minimum az árát, az értékét meg kell téríteni. Jóvátétellel tartozom a könyvtár tulajdonosának, vagy a könyv tulajdonosának. De ettől nem a szellemi terméket védem. Ott valami mást kell védeni. És ezért lesz nagyon érdekes 1709-ben első Anna királynőnek tulajdonképpen a statútuma, a törvénye. Ezt tartjuk ma Európa első szerzői jogi törvényének. Miért? A 18. század legelejére Angliában rájönnek arra, hogy valójában a privilégiumok adásával, a cenzúrával nem lehet megoldani a gondolatok, az eszmék terjedését. Valami máshoz kell folyamodni. Ezért Anna megszünteti, hogy a nyomda alapítását privilégiumhoz köti, azaz, innentől kezdve, akinek pénze van, képes rá, az alapíthat Angliában nyomdát. De ennek mi lesz a következménye? Bárki, bárkinek a művét kinyomtathatja, akárhány példányban és terjesztheti? Azért adott esetben, amikor a szerző a nyomdásszal, pontosabban majd a kiadóval szerződést köt, akkor az ő kéziratát átadja a nyomdának, hogy jelentesd meg, és megmondja, hogy hány példányban. Abban a pillanatban, amikor a nyomdatartás nem kötődik privilégiumhoz, hanem szabadon lehet alapítani, az egyszer megjelent kézirat, a nyilvánosságra hozott kéziratot bárki nyilvánosságra újra kinyomtathatja? Igen, a 18. században igen. És itt indul el az a forradalomnak nem mondanám, de tagadhatatlan a szerzők, elsődlegesen az írók és a költők, meg majd a zeneszerzők részéről, hogy micsoda dolog az, hogy én egy kiadóval, egy nyomdával állok szerződéses viszonyba, vele kötök szerződést, ő fizetett nekem egyszeri úgynevezett szerzői díjat, és innentől kezdve se a kiadó, se a szerző nincs befolyással arra, hogy melyik nyomda, melyik kiadó, hol, hogyan, hány példányban, és milyen nyelven jelenteti meg ugyanazt a munkát. Magyarul mi történik? Az úgynevezett kalóz kiadók. Ezt így hívjuk meg a kalóz kiadások, hiszen ők a szerzőtől nem kaptak engedélyt a kiadásra. Ők arra hivatkoznak, na de egyszer ez már megjelent. Nem akarok előre szaladni, csak utalni szeretnék rá. Előadásra készülnek. Referátumot kellene tartani, tisztelt hallgatóim. Nem a legegyszerűbb az interneten előkeresni a referátum anyagát, és úgymond letölteni a hozzá való háttéranyagot? Most gondoljanak bele a 18. századba. A szerző szembe találja magát, hogy háromszor annyi kötet van a világon, ráadásul arra sincs befolyása, hogy esetleg a úgynevezett kalóz kiadó ne szóljon bele, ne változtassa meg az ő kéziratát. Az ő szellemi termékét valaki más megváltoztatja. Miért? Mert neki úgy tetszik. Vagy lefordítja. Az angolt németre, a franciát olaszra. Miért? Mert neki úgy tetszik. Na honnan tudom, hogy én a szerző, hogy a fordító az jó fordított-e? Van rá befolyásom? És az Anna statútuma ezért lényeges. Ugyanis a világon először, 1709-ben mondja ki azt, és törvényileg, és Angliában ugye ez nagyon lényeges, hogy törvény mondja ki, hogy a szellemi alkotást, azt a szellemi alkotást, ami a szerzőnek egyedi, megmásolhatatlan szellemi terméke, az az ő tulajdona, amit a jog véd. Azaz kimondja, hogy tulajdon, egy kézzel meg nem fogható fizikai tárgyra, nem fizikai tárgyra, így immateriális tárgyra kimondja, hogy az az ő tulajdona, ha pedig tulajdon, akkor abszolút jogot adok, és mindenki mással szembe megvédem. Csak hogy, mit védek meg? Azt a könyvet, azt a verset, azt a kottát, azaz egyrészt tartalmában leszűkíti, másrészt időben. Miért? Mert a következő nagy rendelkezése az Anna-féle törvénynek, hogy a védelem a szerző élete végéig és halálát követő 30 évig tart. Halála után a szerzőnek 30 év múlva bárki szabadon felhasználhatja. Azaz, a jog, a dogmatika az eljut ahhoz a szinthez Angliában, hogy azt meri mondani, hogy a szellemi alkotást, ami persze könyvbe, kéziratban fog megtestesülni, festményben, szoborban fog megtestesülni, az a szerző egyedi tulajdona, azonban ezt a tulajdont csak korlátozott ideig védem. És ez lesz a mérföldkő. Nem lesz könnyű az áttörés, hiszen lassan, az idő malmai úgymond lassan őrölnek, ugyanis van egy ideológiai háttér. És ez egy nagyon érdekes, főleg a bölcsész hallgatóknak a figyelmét hívnám fölre. A gondolataink a keresztény eszmerendszerben honnan származnak? Az Istentől. Mindenkinek joga van gondolkodni, de valaki azt a tehetséget, azt a talentumot kapja meg, hogy ő zenében fogja kifejezni magát, a másik könyvet fog írni, a harmadik tudományos, természettudományos értékeket fog az asztalra letenni, a harmadik gyönyörű szobrokat farag, vagy éppen fest. De ha Isten adja, akkor azért te nem kérhetsz pénzt, ha továbbadod. És Németországban és Franciaországban tulajdonképpen az Anna-féle törvény átvétele, vagy továbbfejlesztése ezért halad lassan, mert azt mondják, hogy az egyik része legalábbis az ideológusoknak, a filozófusoknak, hogy az Istentől ingyen kapott ajándékot tovább, add tovább, de ne kérj érte pénzt. És mi a másik irányzat? Miközben ugyan elfogadja, hogy Istentől kapjuk a gondolatokat, azt mondja, hogy na de a nyomdász az meggazdagodhat. Én meghalljak éhen. De mert ugye ez történt, hogy gyakorlatilag a kiadók egy csomó pénzt besebeltek, szerencsétlen szerző az meg éhkoppon maradt. Mi történik? Az igaz, hogy a gondolataimat Istentől kapom. Na de az én saját egyedi munkámat teszem hozzá. Hiszen már nekem kell leírni, nekem kell a laboratóriumban a kísérleteket elvégezni, nekem kell a márványt faragni, vagy éppen ülni a kép előtt és festeni, és a festékeket, a színeket keverni. Azaz, amikor elfogadom, hogy a gondolatot kapom valakitől, ahhoz hozzá kell tenni az én munkámat, ha pedig az én munkámat hozzáteszem, az az én egyedi értékem, tehát az én tulajdonom, innentől kezdve nincs joga másnak megsérteni. Ez körülbelül a 18-19. Század fordulójára kezd elfogadottá válni, hogyha a szerző munkáját hozzáteszi, az egyedi képessége, az egyedi terméke, tehát valamiféle védelemben kell részesülni. Hát a magyarok sem maradnak ki természetesen ebből a rendszerből. Nálunk is meg kell harcolni, hogy a szerzőnek jogilag védett érdekei vannak, és ennek egyik nagyon híres esete az úgynevezett Iliászpör. Azért tettem idézőjelbe, mert ténylegesen bírósági per nem folyt. Nagyon röviden a háttérben az zajlott, hogy az 1820-as években az Iliászt magyarra szerették volna fordítani. Két fordító volt, egy idősebb, őt nem írtam ide, Vályi Nagy Ferenc, és a nagyon fiatal, tehetséges Kölcsey Ferenc. Kettőjük fordítása között az volt a különbség, hogy a Vályi, az idősebbé, az kicsit ilyen franciás könnyedséggel próbálta a veretes, görög eposzt átültetni magyar nyelvre. Mit mondott Kölcsey? Ezt a veretes görög szöveget meg kell próbálni magyar veretes eposzként lefordítani. Elkészíti az első éneket, és átadja Kazincinak. Kazinci annak rendje módja szerint megkritizálja, a dolog annyiba marad. Mi történik? Meghal a másik fordító, tehát ő ebből kiesik. Halála után, az ő neve alatt, Kazinci szerkesztésében, megjelenik magyar fordításban az Iliász, Kölcsey előveszi, kinyitja, és mit látnak szemei? Mit olvas? Iliász első éneke, az ő fordítása. Csak éppen az ő neve nincs ott. Hát Kölcseyt nem kell félteni, bíróságra ugyan nem ment, Szemere Pál barátjának ír egy levelet, és azt mondja, hogy azt az egy példányt, ami itt van a kezembe, azt még meg tudom semmisíteni. Na de mit csinálok azzal az 500-szal, ami akárhol van ebben a kis országban? De hiszen ezt én fordítottam. És mit mond Kazinci? Azt mondja, hogy nincs itt jogsértés. Hiszen az Iliász az homéroszé. Hát te csak fordítod. Na de mindannyian tudjuk, hogy nem mindegy, hogy hogyan. A fordítás is annak az embernek az egyedi terméke. Van másik eset is ugyanebből a történetből. Ott egy egyháztörténész írta meg a egyetemes keresztény egyház történetét, aztán mikor elolvasták mások, akkor felfedezték, hogy két másik egyháztörténész művét kicsit összerakta. És amikor szemére vetették, hogy te elloptad a másik kettőnek a művét, akkor mi volt rá a válasz? Nem. Vigyáztam rá, hogy szó szerint egy mondatot se vegyek át. Értik a lényeget? Kazinci azt mondja, a védelem Homéroszt illeti, fordítás az nem. Másik esetben vigyáztam arra, hogy szó szerint ne vegyek át. Elismeri. De egy mondatot se vettem át szó szerint. Hát a mondat egyik felét egyikből vettem, másikat meg a másikból. Attól az még lopás persze, a mai gondolkodásunk szerint. És akkor ott vagyunk a 30-as években, amikor Tordi Ferenc, híres irodalmárunk a Kazinci Társaságban felveti, hogy most már Magyarországon is ugye azért a Kölcsey féle vita, az egyháztörténészek körében, a budapesti szemlében zajló vita, az nem marad visszhangtalan. És erre azt mondja, hogy európai színvonalra kell Magyarországot ezen a téren is emelni, és alkossunk egy új, pontosabban szerzői törvényt. Ő elkészít egy vázlatot, de igazából ez nem a legtökéletesebb, hanem a Kisfaludi Társaságban Szemere Bertalan híres jogászunk kezébe adják Toldinak a szövegét, és Szemere Bertalan egy tökéletes törvénytervezetet készít. Gyakorlatilag azt szoktuk ma mondani, miután ebből a munkából nem lett törvény, majd mindjárt megmondom, hogy miért. Mégis a magyar szerzői jog, a szellemi alkotások történetében ez a legsikeresebb munka. Minden korlátai mellett. És ő mondja ki először, hogy munkáját akár egészen, akár részenként, nyomtatás, kőnyomás, meccés, vagy bármi erőművezet útján kiadni, kizáró eredeti joggal, éltében csak az író bír. Mit jelent ez? Úgy védem a szellemi alkotást, hogy életedben csak te, szerző, mondhatod meg, hogy hol jelenik meg, hány példányban jelenik meg, ki lesz az a kiváltságos, aki a te munkádat megjelentetheti. És nagyon lényeges, hogy azt mondja, hogy a szerzőnek joga van rendelkezni róla életében és halála esetére. Végrendeletében is meghatározhatja, hogy az ő munkáját, majd az ő örököse, vagy akit a végrendeletében megbíz örököst, kinél, hogyan rendelkezzen a nyilvánosságra hozatalról. Miután Szentgyörgyi Albertnek a vitája áll azért mégis az előadás középpontjába, vagy kellene, az ő korában az 1921. évi 54. törvénycikkünk az, amelyik a szerzői jogról szólt. Volt ugyan 1884-ben egy másik, a kettő között túl nagy különbség nincsen. Ez a törvény tulajdonképpen nagyon pontosan megmondja, hogy az írói mű többszörösítésére, közzétételére és forgalomba hozatalára, azaz nyilvánosságra hozatalra csak a szerző jogosult. Senki más. Az továbbiakban is ott van, hogy természetesen élők között és halál esetére egyaránt tud rendelkezni róla. A szerzői jog fejlődésére nagyon nagy hatással van az a polgári alapvető alkotmányos gondolat, hogy gondolatait sajtó útján mindenki szabadon közölheti. Magyarországon, ugye Szemere 1844-ben fogalmazza meg, hogy az írói művet azt védeni kell. Még nincs sajtószabadság. Magyarországon 1844-ben még kőkeményen cenzúra van. 1848. évi 18. törvénycikkünk lesz az, amely először mondja ki, hogy gondolatait mindenki szabadon közölheti, de ha én szabadon közölhetem, akkor azért sajtószabadságról szóló törvény, hogy én azt nyilvánosságra is hozhatom, azaz én adok jogot a kiadónak, a Landerernek, hogy megjelentest például a 12 pontot. Hogy hány példányban? Majd mi, akik alkottuk, majd azt mondjuk, hogy hány példány, mi határozzuk meg annak a számát és mennyiségét. Azonban van további probléma. Már a nyomtatás feltalálásánál jeleztem, hogy az egész szerzői jogi problematika tulajdonképpen eredetileg a kiadók számára hozott hasznot. A kereskedelem. Tulajdonképpen, ha jó volt a mű, akkor azt a kalóz kiadók megszerezték. Ha nem volt jó, akkor nem szerezték meg. Éppen ezért a magánjog még nem szabályozza a szellemi alkotások védelmét, hanem egy másik oldalról próbál közelíteni, a kereskedelmi jog oldaláról. És a kiadónak adja meg azt a jogot, hogy tulajdonképpen a szerző a kiadóval köt jogügyletet. És ebben a szerződésben, ezt hívjuk kiadói ügyletnek, ebben határozza meg a szerző, hogy a kiadó mit tehet a munkájával. Ezt legelőször egyébként Poroszországban, a híres Allgemeines Landrechtben tették meg, azért, mert a polgári rend, amelynek egy része a kereskedőkből állt, hát az uralkodó, a porosz uralkodó így próbálta meg az ő érdekeiket képviselni. Csak hogy mi baj van a kiadói ügylettel? Magyarországon ugye 1875-ben jelenik meg a kereskedelmi törvényünk. Miután nincs magánjogi kódex változatlanul, nincs szerzői jogi törvény, mindenki azt várta, hogy majd a kereskedelmi jog a kiadói ügy kapcsán majd szabályozza. Na de mit tett? Gyakorlatilag csak annyit tudott kimondani, hogy a kiadó a szerződésben meghatározottak szerint kell, hogy eljárjon, és ha én nyilvánosságra hoztam, egy másik kiadó ugyanúgy nem lophatja el? És ha én Magyarországon kötöttem szerződést a kiadóval, ez nem vonatkozott az osztrák kiadóra. Magyarországon megjelent, az osztrák meg kiadta ingyen és bérmedve. Ővé volt a haszon. És még abban se szólhat bele a szerző, hogy az németül le lesz fordítva. Ugyanúgy ellopja az angolt. Na most ez azért lényeges, mert 1875 az osztrák-magyar monarchia időszaka. Az ember azt hinni, hogy Magyarországra vonatkozik egy törvény, az a monarchia másik felében is él. Hát kutya fülit, bocsánat a megjegyzésemért. Az osztrákok területén egész más rendszer van. De fordítva is igaz. Osztrákoknál jelenik meg valami, magyar nyomda lophatja el, és adhatja ki magyar nyelven. Mindenki felismeri, hogy tarthatatlan. És ennek lesz a következménye, hogy Szemere javaslata után először 1884-ben, majd a később 1921-ben megszületik a szerzői jogi törvényünk, és mi lesz ennek a lényege? A javaslat Ahogy említettem, elfogadja a tulajdoni jelleget, meghatározza, hogy a szerző rendelkezhet róla, és ha valaki ezt megszegi, akkor azt Szemere álkiadásnak nevezte. Na de hogy lehet megszegni? Hát, hogy a szerző vagy jogutódjának megegyezése nélkül újból kiadja, ha másként adja ki, lerövidíti, vagy más nyelven adja ki. Tehát számtalan formája van a megsértésnek, gyakorlatilag Szemere jogászként megpróbál tételes, taxatív felsorolást adni. Ugyanezt fogja tenni az 1921. évi törvény, ott használják először a szerzőjog bitorlása kifejezést, szinte szó szerint ugyanazt mondja, hogy csak a szerző rendelkezhet vele, aki ezt megszegi, az bitorló, és pontosan meghatározza ugyanúgy taxatív felsorolásba, hogy mikor mondhatja azt a bíróság, hogy egy szerző jogbitorlásban részesül. Mi a következménye annak, ha a szerzői jogot valaki megsérti? Szemere Bertalan is pénzbüntetést szab ki, csak nézzék meg, 1844-ben 600 pengő forint, és a Nemzeti Múzeum javára kell befizetni. 1921-es törvény ugyancsak pénzbüntetést szab ki, de már nem a Nemzeti Múzeum javára kell fizetni. Ezen kívül meg kell téríteni azt a kárt, amit a szerzőnek okozott valaki. Akár szándékosan, akár gondatlanul. És a 21. évi törvény azért nagyon lényeges, mert ha az utolsó mondatát nézik, a kártérítés összege a bitorló gazdagodásánál nem lehet kevesebb. Azaz, ha például egy kiadó úgy adja ki a művet, hogy 100 példánnyal többet ad ki, mint a kiadói szerződésben van, és abból neki meghatározott jövedelme lesz, azt a szerző javára kell megfizetnie. Ez a kiadó, a sértő fél gazdagodása, ez az, amivel megsérti, amivel gazdagodik, azt át kell adni a szerző javára. A következő, azt szerettem volna jelezni, hogy rendkívül nehéz, nem csak Magyarországon, az egész világon, és napjainkban ez még inkább így van, hogy egyáltalán mit tekintünk szellemi terméknek. Mert rendkívül egyszerű volt a könyvnyomtatás feltalálásánál azt mondani, hogy a könyv, a regény, a vers, a kotta. És azóta? Látják, hogy szaporodott a törvénybe. Mindegyik a Szemere javaslatnak is, 84-es törvénynek és a 21-es törvénynek is tulajdonképpen, ha lehet hibaként mondani, akkor a jogász azt mondja így utólag, hogy megpróbálták tényleg tartalmában is korlátok közé szorítani a szerzői jogot. Mert meg azt mondja, hogy színmű, zenész színmű, képzőművészet vagy iparművészet, illusztráció, térképek, és még sorolhatnánk. És hány más esetet, dolgot, tárgyat tudunk mondani, ami bizony-bizony a szellemi alkotások körébe tartozik. Hogy oldották fel ezt a dilemmát? Hát ehhez kellett a bírói gyakorlatunk. A bírói gyakorlat, amely ugyan kötve van a törvényekhez, de azt értelmezheti tágan is. És a magyar bírói gyakorlat a szerzői jogot, és majd a szabadalmi jogot, ugyanúgy 22-30-es évek között már a szabadalmi törvényünk is megszületik. Egységesen kezelte. Nem azt nézte, hogy ez most könyv, ez most egy kotta, ez most egy könyvnek az illusztrációja, ez most egy fordítás, hanem mit nézett? Az a szellemi termék, a szerző egyedi terméke, ami csak rá jellemző, vagy valami más. ha megállapítható, hogy amit nyilvánosságra hoztak, az ahhoz az egy emberhez, vagy természettudományos eredményeknél kettő vagy három emberhez köthető, az ő egyedi szellemi termékük, akkor a szerző jogvédelembe részesítette. Bárki megsértette, az már vitorlást követett el. Miért hoztam ezt a képet önöknek? Azért, mert van még egy probléma a szerzői joggal. A személyhez, az emberhez kötődik. Ez összefügg a modern kornak a személyi jogi védelmével. Ugye tudjuk, hogy a nevünkhöz ragaszkodunk, a képmásunkhoz ragaszkodunk. Az is védelemben részesül. Felismerhető, hogy honnan van ez a kép? Ugyanez a kongresszusi terem. Látható az arc bármelyiké? Bárkinek? Aki fölvette, az hátulról fényképezett. Miért? Idehozhattam volna önök elé ezt a képet, ha azaz azon szereplő közül bárki felismerhető, és nem kértem meg volna az engedélyét? Nem. Mert az a személyiségi jogunkhoz tartozik, ahhoz a nagy személyiségi jogi körhöz, amely megkonstruálta a szellemi tulajdon fogalmát. Amikor egy személyt védek, a jog védi az embert, akkor védi az ő rá jellemző egyedi szellemi termékét. Ezért nem lehet megsérteni. És bírói gyakorlatból hoztam a példát, hogy mennyire kiterjesztette a bírói gyakorlat azt a szerzői jogi törvényt, amelyet az előbb nagyon röviden mutattam önöknek. Egyetemi hallgatók hallgatják az előadást, nyugodtan jegyzetelhetnek. Manapság magnóra is vehetik. Mit nem tehetnek? Úgy lemásolni, hogy másnak ezt pénzért továbbadják. Miért? Mert azzal kárt okoznak az egyetemi előadónak. Az az önök gazdagodása, miközben az előadás, az előadó szellemi, egyéni terméke. Ha csak fölolvastam volna a törvényt, az nem az én egyéni termékem. De nem fölolvastam. Valami más próbáltam megadni. Ezért az egyetemi oktatók, vagy ha önök majd például referátumot tartanak, vagy PhD értekezést mutatnak be, az az önök előadása ugyanúgy szerzői jogi védelem alá fog esni. Csak manapság ezt olyan nehéz elfelejteni. Pontosan erről szólt, és még egyet hozok. Mi az, hogy tudományos plágium? Akik plágiumot követelkez, ez latin szóval a plagiáriusokból származik, lopnak. Más gondolatát ellopják. Akkor is, ha nem a idézés szabályai szerint használják másnak a munkáját. Ha idéznek, akkor nem lopnak, akkor nem plagizálnak. De ha azt megszegik, akkor bizony-bizony szerzői jogi jogvitorlást követnek el. És visszatérve a vitához. Hiszen a célom az volt, hogy eldöntsük, hogy ki az elsőség. Hogy az a hexuronsav egyenlő a C-vitaminnal. Addig már látjuk, hogy április 1-én a Science-ben King professzor közzétette, hogy felfedezte a C-vitamint. Itthon Szent Györgyi azt mondja, hogy tudományos plágiumot követett el. Mit nem tudott King? Hogy 1932. március 18-án Szent Györgyi Albert a Budapesti Királyi Orvos Egyesület ülésén a következő szavakat mondta. Nyilvánosság előtt először ezúttal mondjuk ki, hogy a hexuronsav, az aszkorbinsav és a C-vitamin azonos. Március 18-án. Nyilvánosság előtt. Hasonló előadás van, mint amit önök hallanak. És ezt az előadást ismertette az Orvosi Hetilap március 26-án. Ki az elsőség? Most már önök is tudják. Mire a 20. század első harmadába értünk, volt egy szerzői és szabadalmi törvényünk. A szabadalmi törvény mondja ki azt, hogy aki először hozza nyilvánosságra, azé az elsőség, övé a szerzői jogi védelem. Március 18-a előbb van, mint április 1-e. És ezért nem számít tulajdonképpen, hogy a Nature-ben csak április 16-án jelenik meg Szent Györgyi Albertéknek a felfedezése. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Látszólag a természettudomány területéről el lehetett kalandozni a jogtörténet, a jogtudomány felé. Egy jogtörténeti előadás, aminek remélem érzik, hogy napjainkban is igen fontos következményei vannak. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket!
Jó estét kívánok! Nekem az lenne a kérdésem, hogy most azzal, hogy ezt a mikrofont én itt elkértem és elfogadtam, ezzel hozzájárultam ahhoz, hogy az én képmásom az megjelenjen bárhol is, vagy még mondhatom azt, hogy nem. Tehát ez hogy működik ilyenkor igazából?
Ez egy nyilvános előadás, tehát ön tudomásul veszi, hogy amennyiben ön most felszólal, akkor ezt mindazon helyeken, ahol ezt az előadást közölni fogják, az ön képmása meg fog jelenni. Viszont ha ezt a képet, ahol ön fog szerepelni a kérdésével, mások más szituációban csak önre fókuszálva kivágják és felhasználják, akkor már személyiségi jogot sértettek.
Értem, köszönöm szépen.
Sokat hallani arról, hogy a média különböző szereplői, népszerű sztárok, akár idehaza, akár külföldön, és összesítik évente, hatalmas összegekhez jutnak szerzőjogdíj címén, illetve azok örökösei, családtagok, stb. Most, ha egészen szűk területre gondolok, a kémiára, úgy gondolom, hogy vagy a természettudományi különböző területein, vagy a könyvkiadás, akkor ezt pontosan lehet vezetni, és ezt lehet dokumentálni, ezzel én nem látok problémát. De a zene, művészet, film vonatkozásában millió rádióállomás sugároz egész nap különböző számokat. Állítólag ezeken is szerzőjogvédelem van. Hogyan tudják ezt mondjuk globálisan kezelni, vagy mennyi ezekből a kalózadókon kifutó anyag, vagy egyáltalán az örökösök, vagy a jogos tulajdonosok, hogy tudják ezt a folyamatot kézbe tartani? Mert ezen a téren hát nem tudom elképzelni, hogy egyáltalán milyen rendszerbe tudják ezt zártan kezelni, mondjuk hasonlóan mondjuk, mint egy molekulának a szabadalmát. Köszönöm.
Nem véletlenül foglalkozom jogtörténettel. Ugyanis amit professzor úr kérdez, az nagyon keményen a 20. század vége, 21. század elejének a problematikája. Nemrég olvastam egy német jogtudósnak a könyvét, pont a szerzői jogról és a szabadalmi jogról, aki körülbelül a következőket fogalmazta. Hogy könyvnyomtatásig mi van, azt tudjuk. Hogy mi lesz, azt sejtjük. Hogy ma mi van, arról senkinek semmi fogalma nincsen. Na most ez így természetesen nem igaz. Különösen a zenei előadásoknál, ugyanis, amikor egy rádió bárkinek a művét közli, akkor neki a szerzővel, amennyiben még szerzőjogvédelem alatt áll, akkor vagy a jogutóddal köteles szerződést kötni. És ezután kellene jogdíjat fizetni. Most nem véletlen, fiatal hallgatóim ezt nálam sokkal jobban tudják. Innen-onnan, internetről, amonnan letöltenek mindenféle zenéket. Nem véletlenül panaszkodnak a zeneszerzők, mert ez az, ami követhetetlen. Ennek most elindult egy új folyamata a szellemi alkotások védelmének. Egyrészt van egy irányzat, amit úgy mondanék, hogy a szabad felhasználásnak az irányzata, amit nagyon sokan támadnak, és megpróbálják bizonyos korlátok közé szorítani. A másik, erről Mezei Péter kollégám sokkal többet tudna mondani, az úgynevezett fájlcseréléseknek a jogi szabályozása, ami gyakorlatilag a kiadó vagy a lejátszó, meg a rádióadók egymás közötti szerződése, és ennek következtében lehet nyomon követni, hogy tulajdonképpen egy adott szerzőnek mennyi jogdíj jár, vagy mennyi nem. Tagadhatatlan, az internet teljesen új területét nyitotta meg a szerzői jognak, főleg a védelmének, és hát ahogy ez a jognál lenni szokott, egyelőre rohanunk utána, és majd bízom benne, hogy valamiféle megoldás lesz. Valószínű más megoldás, tehát másképp lesz a védelem, mert a 20. században, 19. században rendkívül szigorú szabályok voltak. Tehát biztos, hogy ezen a szabályokon oldani fognak, de valamiféle konkrét, követhető és számon kérhető szabályt fognak találni a kollégáim.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket. A Szabad Egyetem Szeged előadássorozat keretében egy hét múlva dr. Szendrei Kálmán, a Szegedi Tudományegyetem gyógyszerésztudományi kar emeritus professzora tartja meg a Természet vallatása Szentgyörgyitől napjainkig című előadását. Szeretettel várjuk Önöket egy hét múlva is, viszontlátásra!